A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Lukács evangéliumának 15. fejezetében, a 11. verstől a következőképpen. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment, és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt, és ezt mondta: az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábára. Azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vígadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadt, elveszett és megtaláltatott, és vígadozni kezdtek. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen.
Szívembe jöjj, szívembe jöjj, jöjj szívembe most, Úr Jézus, úgy jöjj ma még, lakója légy, jöjj szívembe most, Úr Jézus.
Foglaljuk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Egész héten az ifjúsági táborban a tékozló fiú példázatát vettük, minden reggel próbáltuk megérteni, próbáltuk aktualizálni mindazt, amit Jézus közel 2000 évvel ezelőtt példázatként elmondott az ember helyzetéről, állapotáról és az atyának a szeretetéről. Ez egy példázat, nem megtörtént esemény, de akár meg is történhetett volna. Egy példázat, ami Jézus száját hagyta el, és ezen a példázaton keresztül egy tükröt tart Isten elénk, hogy milyenek vagyunk mi emberek, mint ez a fiú, és milyen az apának a szeretete, ahogy ebben a példázatban is láthatjuk, milyen az atyának az a szeretete, ahogy szereti ezt a fiút, ezt a tékozló fiút. És arra gondoltam, hogy Jó lenne a tábor záró alkalmunkon, Isten tiszteletünkön ezt a példázatot összefoglalva mélyíteni mindazt, amit hallottunk róla. Az az igazság, hogy hát én tudnék mondjuk 2 óráig lazán prédikálni, de hát nyilván nem teszem, mert egyrészt nem akarom, hogy kidőljenek a testvérek. Másrészt meg valahogy a magját meg kellene ragadni ennek a példázatnak. És arra gondoltam, hogy nagyon röviden megpróbálom összefoglalni azt, amit kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton hallhattunk erről a példázatról. Tehát ahhoz kevés idő van, hogy kellő részletességgel végig menjünk minden fontos mozzanaton, de igyekszem a főbb üzenetet kiemelni. Azt olvashatjuk ebben a példázatban, hogy az ifjú titán kikérte az örökségét, a vagyon rá eső részét. Azt a vagyont, mondjuk ki őszintén, azt a vagyont, amiért nem ő dolgozott meg. Azt a vagyont, ami nem az ő tulajdonát képezte, amelyért nem ő fáradozott, nem ő kuporgatta össze izzadságos munkával. Ha egy picit elengedjük a fantáziánkat, akkor ez a szituáció azt is jelenti, hogy a fiú nem bírta kivárni az apja halálát. Mert ez is benne van. Amikor azt mondja, hogy add nekem a rám eső részt a vagyonodból, add ki nekem az örökségedet, akkor tulajdonképpen indirekt módon ez a fiú már az apja halálát várja. Az apja halálát várja. Egy fater, bocsánat, egy ifjúsági tábor zárásaként vagyunk, különböző szleng szavakat megengedhetek magamnak, egyébként kevésbé szoktam, de fater, add már ide nekem azt, ami jár. És tudjátok, drága testvérek, sokat gondolkodtam azon, ilyen világot élünk. Ilyen világot élünk. A fiatalok a rájuk eső részt alig várják már. És amiért nem ők dolgoznak meg, nem ők fáradoznak, és azt gondolják, hogy ez jár. És nagyon érdekes egyébként az a görög szót, hogyha megnézzük az epiballó szót, ez nem is azt jelenti, hogy a rám eső rész, vagy az osztály rész, az örökség, hanem ez, ha szó szerint fordítom, ami jár nekem. És hát beszélgettünk a fiatalokkal, hogy hát tudják testvérek, hogy mi jár. A szájuk. Egyébként semmi más. Elmondtam egy példát, egy történetet. Jó néhány évvel ezelőtt történt, amikor a haranglábat építettük. Pont 10 évvel ezelőtt volt, 2014-ben. És hát lemezt kellett hajtalgatni, ilyen csatornalemezt, és elmentem a városba egy céghez, most nem akarom mondani a nevét. Ismertem a céget, belépek a céghez, az irodába, ismertem az idős bácsit, aki fölépítette a céget, és pont az ajtó, a bejárati ajtóval szembe volt az ő asztala, lépek hozzá, de láttam a szemem sarkából jobb oldalon, ott volt a fia is, neki is volt egy íróasztala, és a lábát föntartotta az íróasztalán, és nyomkodta a telefonját. Nem azzal van a probléma, mert tegye a lábát az íróasztalra, ha úgy kényelmes, de azt gondolom, hogyha belép egy vevő, azonnal lekapom a lábamat. Na, ez nem csinálta. Ott tartotta a lábát, hát gondoltam, akkor nem is megyek már hozzá, nem is próbálkozom, maradok az idős, jóvágású idős bácsinál, aki fölépítette a céget, jó menő cég. Elmondom neki, hogy mi a problémám, mit szeretnék. Bácsi szakember is volt, nem csak cégtudós szakember. Mondta, hogy menjünk hátra, meghajtogatom önnek a lemezt, amilyen méretet mond, meghajtogatom. Értett is hozzá. Visszamegyünk, mondom, hogy szeretnék számlát kérni, legyen olyan kedves, mondja, hogy mennyibe kerül. És hát, mint jó gazda, aki az egyháznak jó gazdája, megkérdeztem, úgy bepróbálkoztam, hogy hát nem tudna valami kedvezményt adni. Az egyház községnek viszem, És akkor a srácnak a lába még mindig fönnáll az ír, vagy fönn van az íróasztal, még mindig nyomkodja a telefon, de amikor kimondtam ezt a szót, hogy valami kedvezményt nem tudna az egyháznak adni, akkor azonnal megszólal a fiatal ember, hogy hát mit képzel, a városban mi vagyunk a legolcsóbbak. Ebből mit akar kedvezményt? Úgy éreztem, hogy oda se kell fordulnom, nem is kell reagálnom. Az idős bácsi megelőzött, természetesen. Hát hogyne. Mert tudjátok, drága testvérek, amikor valaki végigjárja ezt a szamár létrát, és tudja azt, hogy hogyan kell felépíteni egy céget, és nem beülni egy cégbe. És az az igazság, hogy amikor ez a cégtulajdonos, remélem, hogy még sokáig fog ő élni, de amikor ez a cégtulajdonos meg fog halni, vagy ki fog lépni a cégből, ez a cég ez így fog lefelé menni. Mert ezzel a mentalitással, és itt nem a kedvezmény, ne értsék félre, nem a kedvezményről van szó, hogy ad vagy nem ad, teljesen mindegy. Ezzel a mentalitással van a probléma, hogy így várni egy vevőt. Igen, mert járt neki valami a szája, de lehet, nem tudom, lehet, hogy meg tudta volna hajtogatni a csatornát, de amikor valaki így épül, vagy így ül be egy cégbe, akkor elgondolkodtató az, hogy hogy lehet vezetni így egy céget. Ami jár neki, az megilleti. Gondolta így ez a fiatal ember. És ma nagyon sok fiatal így indul az életnek, hogy jár nekem az élet, jár nekem az élvezet, jár nekem a szórakozás, minden jár, de leginkább a szája jár. És a fiú nem is törődik azzal, hogy érzéketlen, nem is törődik azzal, hogy megbántja az édesapját, csak hangoztatja, hogy add ki nekem azt, ami jár, várom a jussom, mert jár. De sokszor, mondjuk ki őszintén, ilyenek vagyunk. Hangoztatjuk, hogy mihez van jogunk, érzéketlenül, mert magunk körül forgunk, mert nem látjuk meg az öntelt, gőgös, szeretetlen szívünktől a másik szívét, érzését, mert csak magunkkal vagyunk elfoglalva. Ez a fiú is szabadságot akart, nem? Otthon mindene megvolt. Mindene megvolt ennek a fiúnak. Volt egzisztencia, biztos egzisztencia, volt kenyérkereseti lehetőség, tulajdonképpen mindaz, ami az apjáé volt, az az övé is volt. Hát nem így éljük gyermekként. Édesanyámnál is ezt láttam, hogy minden, amiért dolgozott, azt tudom, hogy az enyém volt, mert nekem dolgozott, mert annyira szeretett és szeret, hogy semmiben nem volt hiányom. És tudom, hogy amiért ő fárdozott, azt tudom, hogy értem tette. És ennek a fiúnak is mindene megvolt. De neki ez sem volt elég. Majd később fogok utalni egy gyönyörű szép versben arra, hogy minden az övé volt, és mégsem volt elég. És drága testvérek, egyet fontos megállapítanunk, hogy ennek a fiúnak nem volt semmihez se joga. Nincs semmi, ami megillette volna, és ilyen érzések keringhettek abban az ifjúban is, aki érzéketlenül verte az asztalt, és hangoztatta a jogait, hogy add nekem az rámeső részt, mert az az enyém, az engem illet. És rá kell döbbenünk, hogy nekünk semmihez nincsen jogunk. Nincs. Elmondtam a fiataloknak, amikor egyszer az általános iskola igazgatójával beszélgettem, elmondta. Azt mondja, tudod, Krisztián, az a probléma, hogy a gyerekeknek a kötelessége le van írva a szabályzatban fél oldalon, az, hogy milyen jogaik vannak, meg három oldal. És higgyétek el, azt a három oldalt kibe tudják. Előről, hátul, hogy nekik milyen joguk van, de az, hogy mi a kötelesség, még azt a fél oldalt se tudják megtanulni. Milyen kötelességük van. Semmihez nincs joga ennek a fiúnak, de mégis veri az asztalt. Semmink nincs, csak az önző jogainkat hangoztató szívünk, a megromlott életünk, ez van nekünk. És váratok én sok mindent, várhatok az élettől, várhatok az Istentől, lehetnek elvárásaim, de egyet tudomásul kell venni, hogy nincsen semmim. És ezt nem én mondom, ezt a Szentírás mondja. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy mezítelenül jöttünk ebbe a világba, és mezítelenül megyünk ki ebből a világból. Ez egy olyan puszta igazság, tetszik vagy nem tetszik, ezt tudomásul kell vennünk. Hogy mezítelenül jöttünk, és mezítelenül megyünk. és rátekintek erre a drága picin gyermekre, Demidre, mezítelenül jött. Minden, amilyen van ennek a drága pici babának, a szülőktől van. Minden. És így fogunk kimenni majd, ahogy jöttünk. Ez egy puszta igazság. Ez egy puszta tény, amit tudomásul kell vennünk. És nézzük meg, hogy mink van, mennyi elrontott élet, mennyi elrontott házasság, zátonyra futott kapcsolat, szerelem, gyermeknevelés, és lehetne sorolni, ez van a világban. Sok mindent várhatok, de azzal kell szembesülnöm mindenhol, az élet meg annyi területén, Isten nélkül kudarcok, keserűségek, megbántások, meg nem bocsátások, tiszteletlenségek, és lehetne sorolni, mennyi minden van. A fiú ilyen érzésekkel telve várja tiszteletlenül a vagyon a ráeső részét. De mit csinál az apa? Nézzük meg. Mit csinál az apa? Az apa egy szót sem szól. Egy szót sem szól. Némán tűr. Eljátszottam csak a gondolattal, 5 gyermeknek vagyok az édesapja. Valamelyik gyermeke, mondjuk a nagyobbak, mert a legkisebb még nem fog tudni odajönni hozzám ezzel az igénnyel. De mondjuk az egyik odajönne hozzám, hogy apám, nézzük meg, mennyi a vagyonod, és akkor osszuk el 5-tel, és akkor a rámeső részt ad már nekem oda. Hát bevallom őszintén, lehet, hogy nem hagynám szó nélkül. Nem hagynám szó nélkül. Nem, mint hogy olyan hatalmas, megtakarított vagyonunk lenne, de még az is fájna, amit kérne. Nem, mintha nem lenne az övé, hogyha innen kilépnék ebből az életből. De rosszul esne. És itt van ez az apa, némán tűr. Némán tűr, tűri a megaláztatást, mert ez nem más, mint megaláztatás. Amikor az ifjú olyan jogokat formál, ami meg sem illeti, amikor olyan szavakat mond és tesz, amelyek bántóak, akkor az a szülő, az az édesapa megalázva érezheti magát. De ő egy szót sem szól, mondhatni lenyelve mindent, kiosztja a vagyonát. Ugye 2 fia volt, olvassuk a történet, vagy a példázatból. 2 fia volt. És nem azért, mert nem mondhatott volna ellent, nem azért, mert nem lett volna joga helyre lakni a gyermekét, hanem talán tanítói célzattal, talán alázatból, nem tudjuk, de nem szólt, csak kiadta a ráeső részt. Kiadta. A fiú néhány nap múlva összecsomagolt, és elment messzi vidékre, olvassuk tovább. Messzire, ahol nincs az atyai felügyelet alatt, ahol a madár se jár, mondhatni ilyen régi magyar kifejezéssel az Isten háta mögé. Beszélgettünk erről a gyerekekkel, és hát az az igazság, hogy mindenki megfogalmazta. Azt én is, amikor gyermek voltam, már egyszer elmondtam a gyülekezetbe, de hagyd mondjam el még egyszer, mert lehet, hogy valaki először hallja. Amikor egészen kicsi gyerek voltam, a szüleim viszonylag korán elváltak, és nem tudom, valamin összeszólalkoztunk édesanyámmal. És akkor bedurcáztam, és azt mondta, jó, nem érdekel, akkor emelj apukámhoz. Mondta anyukám, hogy csomagolj össze, kisfiam, és akkor menj nyugodtan. Összecsomagoltam, elindultam, már az utca sarkán jártam, amikor édesanyám kijött, és oda kiabált, hogy fiam, van nálad buszjegy? Mert mi Pesten laktunk, édesapám meg Budán. Van nálad buszjegy? Az nincsen. Visszafordultam, és hazamentem. És minden fiatal kivétel nélkül elmondta, hogy igen, volt már ilyen, hogy fú, el akart menni, mert másnál biztos, hogy jobb. Más szülőnél biztos, hogy jobb. Utkor az egyik családdal beszélgettünk, hogy az ő gyermeke azt mondja, hogy nálunk milyen jó, mert sokat járunk össze, nálunk milyen jó, nálunk milyen rossz. Érdekes, hogy a mi gyerekeink meg ezt pont fordítva mondják, hogy nálunk milyen rossz, és nálunk milyen jó. Ugye hát szokták mondani, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, ugye? És a fiú összecsomagol, mert szabadságot akar. És hányan akarnak szabadságot? És azt gondolják, hogy na majd, ha szabad leszek. És akkor végigmentünk életünknek a különböző fázisain. Amikor óvodások, hát nyilván akkor még talán nem ilyen gondolataik vannak, de amikor óvodások, jaj, milyen jó lesz, szabad leszek, nem kell délutánonként aludni. Ugye? Ismerős? Az, amikor iskolás, jaj, milyen jó lesz, hogyha már középiskolás leszek, vagy egyetemist, akkor sokkal több időm lesz, akkor több, sokkal több szabadságom lesz, akkor nem mondják azt, hogy fiam, ülj le tanulni. És aztán, amikor az ember kikerül az egyetemre, akkor rádöbben arra, hogy fú, milyen jó volt az általános iskola, de még milyen jobb volt az óvoda, mert akkor lehetett aludni. De milyen jó lesz majd, amikor dolgozni fogok, akkor aztán végképp senki nem fog nekem parancsolni, azt csinálok, amit akarok. És amikor az ember dolgozik, és akkor tegyünk egy próbát, ki szeretne délutánonként aludni, felnőttek? Ugye? Ugye? És azt gondoljuk, hogy majd a következő jobb lesz. Máshol jobb. És a fiú ennek a reményében biztos, hogy jobb lesz máshol, mint az atyai háznál. És összecsomagol és elmegy. Mert neki szabadság kell, ő szabadságra vágyik. A mai fiataljaink is szabadságra vágynak, hogy senki ne mondja meg nekik, hogy mit csináljanak. És akkor rá fognak döbbenni, amire mi már rádöbbentünk, hogy egész életünkben mindenki parancsol nekünk. A házasságban élünk az asszony, vagy a férj, most nem akarom csak a feleségeket. Ha munkahelyen dolgozunk, akkor a főnök, és akkor lehetne mindig valaki megmondja, hogy mikor mit kell csinálni. Mert igazodnunk kell. És akkor erről beszélgettünk, hogy az élet az nem egyszerű szabadság, az élet az egy igazodás. Valakihez mindig igazodni kell. Amikor 2006-ban a feleségemmel összeházasodtunk, akkor csak annyi volt, hogy hozzá kellett igazodnom. Neki meg hozzám. Legalábbis bízom benne, hogy ez így volt. És akkor megszülettek a gyermekeink, hogy 1, 2, 3, 4, 5, láttuk, hogy a gyerekeink uralkodnak rajtunk. Most értsétek jól, mert mindig hozzájuk kellett igazodnunk. És most, amióta meg az 5. gyermekünk beteg lett, hát azóta meg aztán végképp. Mi a 4 gyermeket egy picit háttérbe is helyeztük, nem biztos, hogy jól, helyesen, de valahogy annyira most erre a helyzetre kell koncentrálni, hogy itt most aztán végképp ő hozzáigazodunk, még éjszaka is. És így van ez, drága testvérek. És tudjátok, mi a szörnyű? A szörnyű az, hogy azt gondolják, hogy a szabadság és a szabadosság az ugyanaz. Mert ennél a fiúnál ez történik. A nagy szabadságban szabadosság lesz. Szabadosság lesz, végre a maga ura lehet, mert szeretünk ilyenek lenni, szeretjük, hogyha magunk urai vagyunk, szeretjük mi magunk meghatározni az életünket, a dolgainkat, mert nem kell felelősséggel tartoznunk senki felé, ilyen az ember. Nehogy már megmondja nekem valaki, hogy mikor, mit, hogyan csináljak. És tudjátok, ennek mindig rossz vége lesz. Mindig. Mert abban a pillanatban, hogy Isten látótérbe kerül az életünket, hozzá kell igazítanunk. Ezért nem hisznek sokan benne, ezért nem akarják sokan követni, mert abban a pillanatban igazodni kell. Isten nem hozzánk igazodik, hanem hozzánk jön. Ez a fiú sem akart igazodni az apjához, hanem egyszerűen kihúzta az apja kezéből a kezét, felügyelet nélkül maradt, és ennek a legtöbb esetben az a vége, hogy az ember testileg, lelkileg elkezd távolodni, elkezd zülleni. Azt olvashatjuk, hogy züllött életet kezdett élni. Kicsapongó, tékozló, pazarló életet. Korlátlanul halmozta a testi élvezeteket, az örömöket, amelynek vannak következményei. És ilyenné válik az ember, mikor halmoz, ilyenné válik, mikor kihúz az ember a kezét az atyai kézből. És nézzétek, mi volt ebben a példázatban, mit olvasunk? Volt Habzsi Dőzsi. Volt Habzsi Dőzsi. Amíg tart a zseton, addig van barátság. És ezt láttuk ebben, hogy köré gyűltek, ugye meg is tanultuk, hogy ahol a dög, oda gyűlnek a keselyük is. Mikor megjelenik a pénz, megjelenek a pénzbarátok is. Van mit elkölteni. És akkor ilyen pazarló életet élnek. És hát tanítottam, talán bíztok annyira bennem, kedves szülők, ha már rám bíztátok a gyermekeiteket. Tanítottam a gyermekeket arra, hogy becsületesen, tisztességesen dolgozzanak, mert Mi megtanultuk, mert a szüleink megtanították nekünk, hogy ami könnyen jön, az könnyen megy. Azt nem fogják úgy becsülni, de amiért verejtékkel dolgozni kell, meg fáradozni kell, azt fogja becsülni. Itt a tékozló fiúnál is, hát ugye könnyen jött, mert nem ő dolgozott, megérte. És ami könnyen jön, az könnyen el is folyik. És kifolyt a kezéből. Mert azt gondolta, hogy ha majd lesz pénz, azt csinál, amit akar, akkor majd minden jó lesz. Füle Lajosnak egy csodálatos versét hadd idézem, amire már az előbb tettem utalást. A nyereség. Biztos, hogy ami fénylik, mint arany. Annak van többje, kinek többje van. Vajon a soknál nem több az elég? Használ-e annak bármi nyereség, aki lelkében kárt van? Ez a tét. Az Isten félelem, a nyereség. Ez a fiú többre értékelte a vagyont, mint az atyai ház szeretetét, biztonságát és békességét. Eljött az a nem várt pillanat, hogy az a pénz elfogyott. Elfogyott nem csak a pénz, hanem elfogytak a barátok is, lekoptak körülötte. Elfogytak a nők, itt csak nagyon finoman beszéltem erről, nehogy félreértsék, vagy félreértsétek. De hát a kicsapongó élet az tulajdonképpen ezt jelentette. Torbézolt, nőzött, és amit ma a fiatalok csinálnak. Megalapítottam, és hadd helyezem nagyon a szívetekre, kedves lányos anyukák, apukák. Nekünk minden pénteken itt van ifjúsági óránk. Minden pénteken este megyek haza. És a nyári időben, hát megszakad a szívem, hogy mit látok szórakozó helyek előtt. Hogy lányok hogyan fetrengenek a saját hányásukba, és azt kell, hogy mondjam, hogy a lányoknál gyakrabban előfordul, mint a fiúknál. Ezt kell, hogy mondjam. És ha nem hiszitek el, akkor vegyétek a nyakatokba a várost, és menjetek végig mondjuk pénteken este 10-11 évfél magasságában. Elfogyott a pénz, elfogytak a barátok, elfogytak a körülötte lévő nők, és teljesen egyedül maradt. Azt olvassuk a példázatban, ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Na ilyen az igazi egyedüllét, amikor már moslékot sem adnak ennek az embernek. Senki rá nem nézett. Senkinek nem volt fontos ez a fiú, csak addig volt fontos, amíg volt zseton. És ilyen mélyre is süllyedhet az ember, és ekkor történik a fordulat. Azt olvassuk, magába száll. Három fontos dologról beszéltünk itt a fiatalokkal, remélem, hogy meg is tanultátok. Mi volt az a három fontos? Játszottunk az igekötőkkel, emlékeztek? Na, próbáljátok még miért, hogy elaludnátok itt a hosszú éjszaka miatt. Na, akkor mondjátok csak. A bűn megismerése, a bűn felismerése és a bűn beismerése. Erről a háromról beszéltünk. A bűn megismerése. Amikor ez a fiú elkezd magába szállni, végig gondolja, azt mondja, hogy én itt vagyok egyedül, senki nincsen körülöttem, nincs egyetlen egy barátom se. Akik eddig körülvettek engem, addig voltam jó nekik, amíg volt pénz, amíg biztosítottam a piát, biztosítottam a hangulatot, a szórakozást, a nőket. Addig itt volt mindenki körülöttem. És amikor megismeri ezt az állapotot, hogy te jó ég, elfogyott minden, és olyan ember sincs mellettem, aki a disznóknak a moslékából megkínálna engem. Jézus szándékosan élezi ki, ugye megtanultuk a zsidó kultúrtörténetből, hogy a zsidók nem érintkezhettek disznóval, mert a disznó az tisztátalan állatnak számít. Lehet ilyen mélyre süllyedni. Ez a fiú a teljes megvetettség állapotában volt. Gondoltok bele, hogy az apját megvetette, és most őt vetették meg. Ő volt ebben a megvetett állapotban. hogy disznókkal vállalt közösséget, mert disznópásztor volt. És aztán, amikor az ember megismeri ezt a helyzetet, hogy milyen vagyok, amikor a bűnt megismerem, hogy a bűn az, hogy nem tiszteltem apámat, nem tiszteltem a szülői házat, hogy kikértem a vagyon, amiért ő dolgozott meg, az apám halálát kívántam, amikor megismerem a bűnt. És aztán a következő, hogy felismerem a bűnt, hogy ez az én életemben van, én vagyok az, nem a szomszéd, nem az osztálytársam, nem a főnököm, vagy nem a beosztottam, hanem én vagyok az. Én. Akkor a bűnt felismerem. Tehát mindenek előtt meg kell ismernünk a bűnt a maga igazi mi voltában. Meg kell látnunk a bűn lényegét. Mindaddig egy gondolatnyi lépést nem tettünk meg az élet útján, míg meg nem értettük, hogy a bűn nem képzelődés, nem az érzékenyedő lelkiismeret túlzása, hanem valóság, letagadhatatlan életrealitás. Bűnös vagyok, és minden porcikámmal át vagyok itatva. És az lehet, hogy valakinek ez bántja a fülét, de hát ez a mesztelen igazság. Ez a mesztelen igazság. Amikor ismerik a történetet, azt a mesét, amikor a fiúcska azt mondja a királynak, de hát mezítelen vagy. És mindenki meg elhiteti vele, hogy jó, milyen szép ruhában van. És amikor Isten elmondja őszintén, hogy figyelj, te bűnös ember vagy. Lehet, hogy mindenki körülöttünk azt mondja, van sokkal nagyobb bűnös van. Bűnös ember vagyok, és ezt kell látni, hogy az indulataimmal és minden, ami bennem van. És ez az első és legfontosabb állomás, ha eljutott az ember erre a pontra, akkor léphetünk arra, hogy a bűn felismerése az én életemben. Nem elég ismerni, hanem fel kell ismerni. Azt olvassuk az igében, ekkor magába szállt. Felismerni. Az ember a bűnt az Isten igéje által ismerheti meg. Ugye megtanultuk ezt is János evangéliumából. Mit mond Jézus? Azt mondja Jézus, hogy a bűn az, hogy nem hisztek én bennem. Ez a bűn. És minden, ami más, lopás, hazugság, irigység, sok minden, minden más, az egy ok-okozati tényező. Tehát az ok az, hogy nem hiszek Jézus Krisztusban, és aztán az okozat pedig az, hogy minden, amit elkövetek, azok már ilyen erkölcsi dolgok, morális dolgok. Ha az ember tükörben néz, akkor meglátja az igazi valóját. Az ige olyan, mint egy tükör, felismerem a bűnösök közt magamat. Felismerem a tehetetlenségemet, a bűnös állapotomat, a voltomat, és ez mondjuk ki őszintén nem jó érzés. Ez nem dobja fel az embert, sőt, az ember felismeri magában, hogy az a bűn, amit megismert, az ott van az életében, az ott van a mindennapjaiban. És úgy hozzátartozik az életemhez, mint a lélegzés, a szívdobbanás. Tehát a bűn nem velem van, a bűn nem mellettem van, nem előttem van, hanem bennem van. És ezt kell felismerni. És az új élethez vezető úton ezt kell felismernem, hogy bennem van a bűn, a szívnek a romlottsága, kétszínűsége, ide-oda sántikálása. És ha ezt felismerted, akkor ott van az az utolsó állomás, hogy beismerni. Beismerni, hogy én vagyok az, beismerni, hogy atyám, ahogy itt olvassuk a példázatban, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. A beismerés az nem más, mint bűnbánatot gyakorolni, hogy igen, én vagyok az az ember. Mert beismerés nélkül nincs hívő élet, nincs új élet, nincs megújulás, nincs életváltozás. Odáig kell eljutnunk, hogy az emberek megutálják a bűnt és vágyódjanak az új élet után. A fiú ott van újra az apai háznál, és a legdrámaibb ezután következik. Bevallja az apjának, ugye itt most nincsen időnk ezt kifejteni, de nagyon megrázó, ahogy hazamegy ez a fiú. Azt olvassuk, hogy az apa meglátta őt, még távol volt a fia, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Úgy eljátszottunk a gondolattal, hogy ez az édesapa, nem tudjuk, hogy mennyi idő telt el, hónapok, lehet, hogy évek, fogalmunk sincs, nem tudjuk, nem derül ki. De hogy ez az édesapa, Ez lehet, hogy minden nap kiment a kerítéshez, és várta a fiát. És egy napon, amikor jött hazafelé, még távol volt a fia, amikor meglátta az ő apja, hogy ezt a fiút ennyire szerette. Ennyire szerette. Távol volt, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta. Megrendítő ebben a példázatban ez a pillanat. És akkor bevallja az apjának, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzél. És amikor elhatározza, hogy hazamegy, akkor azt mondja még magában, ugye, szépen összeírja, hogy mit kell mondani az apának, ugye? Nem tudom, férfiak, ti voltatok már így, amikor a feleségetektől bocsánatot akartatok kérni, akkor így végig gondoltuk, hogy mit kell mondani. Még lehet, hogy valaki tükör előtt gyakorolja is. Ugye? És ez a fiú is végig gondolta, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó arra, hogy többé fiadnak nevezzél. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Ezt mondja egészen pontosan. És amikor találkozik az apjával, amikor nyakába borul az apja, amikor megcsókolja őt, akkor jön a mondat. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzél. És itt az apa közbeszól. Mi következett volna? Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. De ezt már nem hagyja végig mondani az apa. Ilyen közbeszól. És mit mond? Azt mondja, hogy hozzátok a gyűrűt, hozzátok a ruhát, hozzátok a sarut, vágjátok le a borjút, és ünnepelünk. Nem a fejére olvassa, pedig akár lehetett volna, nem? Fejére olvassa, hogy te büdös tróger, lúzer, hülye gyerek. Lehetett volna ezt is mondani. De nem. Nem. Nem azt mondja, hogy hozzátok a ruhát, a fehér ruhát. Megbeszéltük, mi a fehér ruhának, és remélem, hogy így várjátok az esküvőt, kedves leánykák. A fehér ruha a tisztaság jele. Ezért házasodnak, hát ma már nem, de okkal. Okkal. A fehér ruha a tisztaság jele. Hogy hozzátok ki a legszebb ruhát, a legszebb fehér ruhát, ami a tisztaság jele. Húzzatok az ujjára gyűrűt, elpecsételem, megpecsételem. Elmondtam ezt a történetet is, amikor 2004-ben a feleség, hát akkor még nem volt a feleségem, Nóra nénit eljegyeztem. Neki egy nagyon hosszú út előtt jegyeztem el. Ő Angliába ment ki egy évre, én meg Németországba. És akkor eljegyeztem őt. Kaptam is a bírálatot egyébként, hogy miért nem utána, hát próbáljátok ki, hogy kibírjátok egymás nélkül. Én meg másképpen gondolkodtam, mert én tudtam azt, hogy a gyűrűnek a jele az, hogy foglalt ő is, meg én is. Hogy mi összetartozunk. És hogy az a gyűrű, az azt jelzi, hogy foglalt, és azt jelenti, hogy ő hozzám tartozik, én meg hozzá tartozom. És hogy a gyűrű a végtelenséget is szimbolizálja, mint a szeretet végtelenségét. Nem megyek végig, sokat lehetne ezekről mondani, de az apa nem engedi végig mondani, hanem azt mondja, hozzátok ezeket. És tudjátok, a legfontosabb üzenet, hogy vár bennünket az Atya. És tudjátok, ez az egész példázat, amit Jézus mond, ez tulajdonképpen az ember és az Isten kapcsolatát mutatja be. Hogy mi kezünkbe akartuk venni az életet. Nekem nem mondja meg az Isten, hogy mit csináljak. Ugye ez kezdődött Ádámnál és Évánál. Hát nehogy már Isten megmondja nekem, hogy mi a jó és mi a rossz, ugye? A Sátán el is hitette vele. Hát ne az Isten mondja meg, döntsd el te! Na hát azóta mi döntjük el, hogy mi a jó és mi a rossz. Van is ám bőtje azóta. És kihúztuk a kezei közül a kezünket, mert úgy voltunk vele, hogy nekünk Isten ne mondja meg, Isten ne parancsoljon, majd mi megmondjuk, majd mi éljük a magunk életét, és megyünk és tékozoljuk az életünket. Ami jár, nekem jár az élet, nem? Szoktuk is mondani, nekem jár! Az a büdös nagy szánk jár, az más nem. És az ember végig gondolja, hogy ugyanez van Isten is közöttem is. És tudjátok, amikor az ember magába száll, akkor Isten elénk fut. Házi feladatot hadd adjak, kedves fiatalok, kedves gyülekezet. Van egy gyönyörű szép vers. Fut az Isten az ember után. Keressük ki, egy gyönyörű szép vers. Leírja ez a vers, olvassuk el kellő részletességgel, leírja, hogy az ember mennyi minden után fut ebben az életben. És aztán a harmadik verszak pedig, hogy Isten is fut. Fut utánunk. Ahogy ez az apa futott a fia elé, úgy fut Isten is elénk. Mert szeret. És Jézus Krisztusban ez vált valósággá, hogy elénkbe futott azért, hogy megmentsen. Mert ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjünk és éljünk. Erről szól ez a példázat. Remélem, kedves fiatalok, kedves gyülekezet, visztek haza magatokkal jó néhány kis elemorzsiát, lelki elemorzsiát, és jó szívvel fogtok visszaemlékezni erre a példázatra, hogy az Atya szeretete hogyan testesül meg Jézus Krisztusban. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálaadással állunk meg előtted, köszönjük ezt a példázatot, hogy tanítani szeretnél bennünket, és rá akarsz mutatni arra a szeretetre, ahogy te szereted az embert, ahogy szeretted ezt a tékozló fiút, pedig meg se érdemelte volna, de mégis te szeretted. És így vagyunk mi is, Urunk, nem érdemeljük meg, de te mégis szeretsz. És köszönjük ezt a hatalmas szeretetet. Urunk, add, hogy felismerjük, és magunkénak érezzük azt, ahogy te közeledsz hozzánk, és hogy a szeretetedet kifejezted Jézus Krisztusban. Amen.